A Romániai Magyar Dalos Szövetség most már tiszteletbeli elnöke, Tóth Gutmann Emese, hát elég gyakran beszélgettünk ezeken az eseményeken Emesével, tehát a Magyar Kultúra Napi kórus találkozóval és az ezekhez tartozó évfordulókról, mindig személyiségekhez vagy eseményekhez kötött évfordulókról, most Bolyai Farkasról és Terényi Edéről hallhattunk egy-egy előadást. Hát azt hiszem, hogy azok, akik ide járnak, már stabil és mondjuk úgy, hogy függő tagok, az előadók is, meg a közönség is. Tehát itt a Makovec templomban minden év januárjában kötelező itt lenni. És ezért tesztek is, építitek ezt a folyamatot. Most hol tart?
Igen, amióta a templom is elkészült, 2009 óta, akkor drága édesapám, Gutmann Mihály, karnagy tanár, aki a Romániai Magyar Dalos Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke, ő hozta létre ezt a kórus hangverseny keretében megünneplő Magyar Kultúra Napját, azzal az elképzeléssel, hogy ez tényleg akkor, hát kezdetként hagyomány teremtő legyen, és ő választotta ezt a Makovec Imre által tervezett organikus templomot, hisz akkor a város szélén volt még, mondhatni így, és hát ez volt az első olyan templom, ahol padlófűtés is volt, és lévén a Magyar Kultúra Napja január 22-e a tél kellős közepén, hát nem volt érdektelen, hogy azért hol szervezzük
meg. Most elég enyhe időnk volt, de...
Ez most már szerencse vagy nem szerencse, ez majd az utókor eldönti amúgy, és nem utolsó sorban, mint mondottam, organikus építkezésről van szó, tehát fa burkolattal beül, nagyon jó akusztikája van. Tehát ez minden szempontból egy olyan helyszín volt, ahol ezt a kórus hangversenyt a Magyar Kultúra Napja alkalmából itt, Kolozsváron tényleg érdemes volt elkezdeni és megtartani. Természetesen azóta itt most már hagyományként minden évben itt ünnepelünk, és nem utolsó sorban.
Szombaton itt, és vasárnap a következő nap mindig valamely szolvány településen.
Így van.
Most Vajdahunyadon.
Most Vajdahunyad lesz a holnapi kórus hangversenyünk. Na most természetesen mindig a helybéli kórus kezd, ők a házigazdák, itt a törökvágási református vegyeskar, és természetesen a nagy tiszteletű dr. Esperes úrral, Pipza Gáborral az élén, akikkel most már tényleg egy bejáratot, mondhatni így, rendezvényről van szó.
Az egyik felmérése az évente néhány szor előforduló felmérések közül annak, hogy milyen stádiumban van az erdélyi magyar kórus mozgalom, milyen szakaszban van, hol kell segíteni neki, hol kell támogatni, hol kell mellé állni. Van egy ilyen is benne, hogy ilyenkor fel lehet mérni?
Tulajdonképpen egy egész évről van szó, hogy rendezvény sorozataink van. A Romániai Magyar Dalos Szövetségnek tulajdonképpen minden hónapban ez a januári tevékenységünk. Ilyenkor mindig 5-6 kórus szoktunk meghívni, azzal a céllal, hogy megismerkedjenek különböző típusú kórusokat, gyerekkórusoktól kezdve egyházi vegyeskarokig, egynemű karokon át, azért, hogy megismerhessék a különböző magyar kórusirodalmat, megismerkedhetnek, barátságot köt a régieket felelevenítsék, újak köttetnek.
Milyen helyzetben van az utánpótlás, ha már erről beszélünk, és ez egy kényes kérdés. Sokan félnek attól, hogy nincs elegendő utánpótlás ezen a területen, a műkedvelő éneklés, karéneklés területén, Erdélyben.
Hát tulajdonképpen, hogyha egy típusú kórust szólaltatunk meg, mondjuk a egyházon belül vagy falusi kórusokat, ahol a település kihalóban vannak, akkor kihalóban van a kórus is. Ez egyértelmű. És ez minden téren így van. De Istennek ezer hála, hogy létesülnek új iskolák, magyar tannyelvű iskolák, ahol ha olyan a tanár, a zenetanár, a kórus vezető tanár, és nem utolsó sorban az iskola vezetősége, aki mellé áll e kórus tevékenységet, akkor ott mindenhol van kórus, és szól Erdély szerte. Úgyhogy én optimista vagyok, és ami azt illeti, tényleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert az énekórákat kivették sajnos a tanüvet. Egy-egy óra, a nyolcadikban csak egy fél óra van. A kórus tevékenység teljesen opcionális, ami azt jelenti, hogyha egy idő amiben szerveznek sporttevékenységeket, vagy más csoportos opcionális órákat, akkor a kórus, mivel az a társadalom perifériára szorult, mint klasszikus zene, és azon belül a kórus éneklés, akkor nem vonzó. Mert inkább elmegy egy futballra az a gyerek, elmegy egy úszodába, ha marad hozza a sikert, nyilvánvaló, mint egy kórusban való éneklés.
Mivel lehet mégis a kórusba csábítani? Vannak stratégiák, cselek, meggyőző lépések, persze nem erőszakkal meggyőző, hanem a tevékenységet, a kórus éneklést vonzóvá tevő elképzelések. És gondolom, hogy itt mindig kell ötletekkel előjönni, mert másképp nem lehet úgymond befogni az ifjúságot ebbe. Jó értelemben befogni, tehát oda csábítani.
Így igaz. A tanárnak állandóan célt kell mutatnia a gyerekek elé. És ezt a célt próbáljuk mi segíteni a Román Magyar Dalos Szövetségen keresztül, olyan értelemben, hogy kórus hangversenyeket szervezünk, és a következő kórus hangversenyünk is ifjúsági kórus hangverseny Kodály Zoltán szellemébe, ahol karnagyukat is ellátjuk kottanyaggal, felkérjük, hogy milyen típusú énekeket énekeljenek, hogy ne csak az a könnyű zene, ami minden egyes csatornán a csapból foly, mondhatnám, hanem olyan kórus irodalmat nyújtsunk a következő generáció számára is, ami érték marad, ami nem csak ma, hanem holnap után is, és amit ők is műveljenek, mert az, amit könnyűszerrel fülután csak úgy megtanulnak, bizonyos slágereket, az nem maradandó. És nem beszélve arról, hogy közösséget teremteni az, hogyha válvetve az ő generációja is énekel. Úgyhogy azért mondom, hogy utánpótlás ilyen értelemben van, hála jó Istennek, de meg kell mondanom, hogy ahogy kihalnak a településeken a személyek, egyáltalán megszűnik a kórus, megszűnnek az iskolák, és akkor már teljesen zsugorodunk ilyen értelemben, de én úgy látom, ha lelkes magyar zenetanárok lesznek azok kórusai, mint a ma esti hangversenyen is hallatszott, felvállalják azt a munkát, azt a mérhetetlen munkát, hogy a gyerekeket bevonzák, ahogy az előbb szóba került, hogy mivel tudjuk becsalogatni, hát egy szép énekléssel, egy hangszerre, ütős hangszerret a kezébe adva, amit Vermesi Péter is a Bim-Bim párjában előírt gyerekhangszerekkel, Terényi is ugyanezt csinálta, és ezt hallhattuk ma a Talentum Református Iskola elemista kórusával. Köszönhető természetesen a tanároknak, zenetanároknak, karnagyuknak, Kostyák Júliának. Ugyanez volt most, például behoztuk ilyen felzárkóztatás céljából is Mérát, a Mérai iskolát, általános iskolát, ahová Istennek hála idén egy olyan zenetanár került ki, aki pár hónap alatt ilyen produkciót tudott nyújtani. Ez Suhár Evelin tanárnő nevét fémjelzi, aki megszerettette a gyerekekre, hogy igenis, vegyétek fel azt a gyönyörű népviseletet, és gyerekek, mert meghívást kaptatok Kolozsvárral, nem akárhová, a Makovec által tervezett gyönyörű templomba, a Magyar Kultúra Napja alkalmával. Na most itt ötvöződik össze, és itt van ez a szőttes a kultúránk szempontjából, ének, népviselet, kézimunka, építészet, ahol a gyerekek, hát élvezett volt mind a hallgatóság részére, mind pedig nekik, hogy hallhattak olyan kórust is, akik egyház keretében működnek, de nem utolsó sorban a végén a kolozsvári Gutmann Mihály pedagógus kórus, hisz azok már olyan műveket énekeltek számukra, és olyan minőségben zeneileg, hogy mind intonálás, mind dinamikai, hogy őket is megfogta. Tehát én úgy gondolom, hogy nekik is egy ilyen példa volt, hogy a pedagógus kórus, a tanárok, az ő tanáraik is ebben a kórusban énekelvén, a pedagógusaikat hallván, hát nekik is érdemes ezt a munkát továbbra is befektetni.
Hát sok sikert, és akkor most hallgassunk meg egy rövid részletet a Bedő Ágnes vezette Gutmann Mihály pedagógus kórus előadásában Terény Jede egy művéből. Köszönöm szépen!
Igen, nagyon szépen köszönöm én is!
Thank you.
A Romániai Magyar Dalos Szövetség a Magyar Kultúra Napja alkalmából mindig a legközelebbi hétvégén tartja a központi rendezvényét, általában a Donátúti Makovec féle református templomban, ahol kedves kórusaink lépnek fel, és általában megemlékezünk olyan személyiségekről, akiknek évfordulója van abban az évben. Idén Bolyai Farkas születésének 250. évfordulója volt, illetve Terényi Ede zeneszerző születésének 90. és halálának 5. évfordulója lesz. Terényi Edéről Csákány Csilla, muzikológus beszélt, és azt hiszem, Csilla, hogy egy ilyen rövid előadásban nagyon nehéz volt belesűríteni ezt a hatalmas életművet. Én is eléggé jól ismertem Terényi mestert, és hát csak az, amit elmondott, és nem beszélt mindenről, már az is egy óriás életmű volt. De úgy tudom, hogy körülbelül 500 műve van, nem beszélve könyveiről, cikkeiről, tanulmányairól és képzőművészeti alkotásairól. Mégis nevezhetjük őt egyszerűen zeneszerzőnek? Vagy ő tulajdonképpen már egy, talán azt mondanám, hogy művészeti bölcselő is volt.
Nagyon jól megragadtad ezt a bölcselő kifejezéssel az ő egyeniségét, mert hát kezdjük ott, hogy nekem összhangzattan professzorom volt a Zeneakadémián. Na most diákjaként én annyit láttam belőle, hogy rettentő szépen, csodálatosan bánik az összhangzattan világával. Legyen az barokk, korális, vagy éppen egy improvizált dallamra felfűzött harmóniasor, bámulatba tudott ejteni bennünket. És akkor ezek mentén pedig megosztotta saját gondolatait, morfondírozásait, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor állandóan a rózsaszín fellegekbe jártunk, hanem még akár a palacsinta tészta helyes keverési irányáról is beszélt. És akkor ugye itt eszünkbe jut, hogy egy egyszerű ember milyen hallásvilággal rendelkezik, mennyi mindent meg tud abból ragadni, amit hát mi diákjaiként ugye egy-egy hányadát, ha megéreztünk, ha megsejtettünk, akkor már boldogak lehettünk. Na és akkor ez az ember ugye azon túl, hogy egy eszméletlenül jó hallása volt, grafikákat készített, festett, és passióból meg ugye megpróbálta megszövegesíteni ezeket a gondolatait a zenéről.
Tulajdonképpen a képzőművészeti tevékenysége és az írásbéli tevékenysége meghosszabbítása volt egy általános alkotási kényszernek, ami benne élt. Tulajdonképpen a világegyetem megragadásának, mi amikor beszélgettünk, tulajdonképpen kevesebbet beszélgettünk a zenéből, mint inkább arról, hogy a világegyetem és a világegyetem harmóniája meg zenéje.
Igen, több olyan erdélyi zenetudósnak a tevékenységét ismerjük, akik ugye igyekeztek hát valahogy egy kicsit ilyen távolabbi perspektívából megragadni ezeket az élményeket. Ugyanakkor nekem az is érdekes volt, hogy a zenekritikáiban nagyon egyszerű, kézzelfogható magyarázatokkal is elő tudott állni. Tehát, hogy nem volt ijesztő ez a perspektíva, nem volt megfoghatatlan, megragadhatatlan, és talán pont emiatt ugye nagyon sok emberhez szól, úgy, hogy az alkotása is, és nagyon-nagyon széles körű a közönség. Írt gyerekdalokat, írt női karokat, írt vegyes karokat, akkor ezeket kidíszíti ugye ütős hangszerekkel, kidíszíti egy csengő-bongó hangszínnel. Van ugye avantgárd elképzelésű alkotása, van nagyon neó.
Alkotói korszakai vannak, ilyen szempontból egy kicsi hasonlít például Stravinsky, aki szintén több alkotói korszakon ment keresztül, mégis hű volt mindvégig önmagához. És Terényi is, ha meghallgatjuk a különböző stílusú, részben népi ihletettségű, részben régi zenei ihletettségű, vagy jazz által befolyásolt műveit, rájövünk, hogy hát Terényi, ez is, az is, amaz is, megvan a közös alap. És mi az? A muzikológust kérdem, mert én, mint egyszerű hallgató, nehezebben találom meg, ha bár megtanultam megtalálni bizonyos műveiben.
Nekem az az érzésem, hogy őt mindig valamilyen téma megragadja. Tehát ő képes egyik napról a másikra ugye szerelembe esni Vivaldival. Aztán utána ugyanúgy olvas egy jó irodalmi alkotást, és azt kreatívan inspirálja. És megtermi a saját elképzelését erről. Tehát én ezt érzem, hogy ugye a hagyomány és az újító szándék az kéz a kézben jár nála.
Tulajdonképpen a hagyományt újítja meg a maga módján és eszközeivel. És ez különösen például egyrészt a barokk ihletettségű, másrészt a jazz ihletettségű művekben lelhető fel, és vannak olyan művei, amelyekben mindkettő ott van, a barokk és a jazz együtt. Hát például a Vivaldiánál is ilyen. Vagy a háfa verseny, amelyik jazz háfa verseny, de azért a barokk formák is ott vannak.
Persze, nekem most a lelki szemeim előtt a Hét Torony Kamara Szimfónia lebeg, és hát ott is ugye adott egy vizuális élmény, amivel ő találkozott Makovec Imre és a Magyar Művészeti Akadémia által, és őt annyira megragadta ez az organikus szemléletmód, ez az elképzelés, amit Makovec képviselt, hogy akkor ezt ő muszáj volt zenében is megfogalmazni.
Hát az építészet megfagyott zene, és ez közhelyszerű meghatározás.
Így van, és halljuk lelki szemeink előtt ugye a hét tornyot, mindegyiknek ugye megvan a zenei szimbolikája, halljuk azt a sok-sok népi motivumot, ami ugye visszaköszön úgy az építészetben, mint a zenében is, és valóban egy olyan tradicionális eszköztáron túlmutató zenei nyelvezetet hozott létre, ahol nagyon fontos a hagyomány.
És most egy olyan kérdés, amely tulajdonképpen eléggé kényes, mert ugye sajnos a nagy személyiségeink, alkotóink elmennek egy idő után, és kérdés, hogy az utókor mihez kezd hagyatékukkal. Mennyivel dolgozza fel, mennyivel tartja életben, mennyivel utalja át, adja tovább a következő nemzedékeknek. És Terényi Ede ugye most már lassan 5 éve meghalt, ez még nem egy nagy távlat, de kellene foglalkozni az életmű megőrzésével.
Terényi Ede nagyon ügyesen osztotta be az idejét, és a saját írásait, saját kompozícióit, publicisztikáját kiadta. Tehát a jó barátjával, kiadójával, Hó Sándorral 70 plusz kötetben megjelentette ezeket a műveket.
Ott voltam a bemutatón, ezért kérdem, csak ezeket használni is kellene, és életben tartani.
Így van, tehát hogy van amiből dolgozni, van amit előadni, van amit értelmezni, és úgy gondolom, most nem a Romániai Magyar Dalos Szövetség nevében mondom, hanem inkább a zenetudományi, az erdélyi magyar nyelvű zenetudományi közösség nevében, hogy foglalkozunk a dologgal, tehát mind a kórus muzsikájának az elemzésével, mind a zenekari műveinek az ismertetésével, illetve most pedig a doktori dolgozat tematikájaként is foglalkozik az egyik fiatal doktorandusunk Terényi Ede publicisztikájával.
És ez még mindig csak néhány szelet az életműből, tehát akkor az érdeklődést fenn kell tartani, és valószínűleg majd újabb és újabb szeletek kerülnek elő, hiszen nem lehet áttekinteni. Szinte olyan termékeny volt, mint az említett barokk korszak zeneszerzői, tehát több száz művet hagyott ránk szerencsére.
Igen, rengeteg meglepetés vár még ránk, úgy gondolom, hogy szerencsénkre.
És akkor bizakodjunk, hogy van ki foglalkozzon Terényi Ede hagyatékával, és az általa létrehozott értékek, mondjuk úgy, hogy megőrzésével, és nyilván egy zeneszerző életműve akkor él, ha előadják.
Hogy Terényit parafrazeáljam, ugye nincsenek véletlenek, mert hogy azok ugye meg kell történjenek, hát reméljük, hogy ez a része is meg fog történni.
Hát például ma este is hallottunk néhány Terényi Ede kórusművet, gyermekkaroktól komolyabb művekig, tehát ez egy jó jel. Köszönöm szépen, további sok sikert kívánok!
Köszönöm szépen!